Mi van Obi-Wan gitárján?
Nem tudom, Hur?
Igen, Ben Hur.
Oh.
Holonet krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet krónikák. Az erő hullámhosszán.
Na, kedves hallgatóink, a Holonet krónikák 83. epizódját halljátok. Benne Váci Krisztiánt és Varga Csongort. 2024. február elején járunk. 22 évvel ezelőtt történt a klónok támadása legeslegutolsó felvétele. Az Elstree stúdióban volt egy utó-utó-utó forgatás 3 hónappal a premier előtt, hogy Dooku gróf megkapja a halálcsillag terveit a Geonosis királytól. Ezt vették fel 2002. február 1-én, és egyébként ennek a Geonosis királynak, akinek kisebb Pogl a neve, a filmben egy új-zélandi magyar, Csókás Márton adta a hangját. Tudtad ezt?
Nem, de igazából az se, hogy ez egy utóforgatásos jelenet.
Igen, ez volt a legutolsó dolog. És szerintem tök érdekes, hogy az összes Star Wars idegen lény közül szerintem ez a kisebb Pogl az, aki a leginkább idegenül beszél.
Igen.
Tehát ilyen csettegések, kerregések, nem tudom, csak néhány zöngés hang. És ez elvileg Csókás Mártonnak a hangja. Tök király.
Hát ez nagyon menő.
Igen. Aztán 42 évvel ezelőtt olvasztotta ki Leia hercegnő Han Solót a karbonit tömbből.
Na hát.
1982. február 5-én, pénteken a Jedi bosszúja című filmnek a forgatócsoportja, pontosabban annak is a második részlege vette fel ezt a jelenetet, tehát nem Richard Marquand volt itt a rendező ebben az esetben, hanem Roger Christian, aki eredetileg nem is filmrendező, hanem valami díszletberendező, vagy valami ilyesmi. És ő tudta, hogy ez egy nagyon fontos jelenet, tehát amit csinál, az emlékezetes lesz. És nem tudom, hogy észrevette-e Christian, de ebben a jelenetben, amikor a fejvadásznak öltözött hercegnő odasétál a falhoz, ott látható egy Tauntaun is Jabba palotájában.
Nem mondod.
Ez megvan?
Nincs.
Na, akkor ezt megmutatom neked.
Ja, ott a falon.
Igen, egy trófea.
Haha, tényleg. A másik oldalon meg süssi a sárkány.
Azt nem ismertem fel. Viszont ugye ez azt jelenti, hogy a galaxis szűkítés már 1982-ben megkezdődött. Legalábbis szerintem a Tauntaunnak igazából nincs helye Jabbánál. Ugye a Tauntaun egy istenháta mögötti kietlen világnak a élőlénye. Hát hogyha azon a világon...
Ugyanúgy, ahogy a Tatooine is egy istenháta mögötti.
Így van.
Kietlen hely.
Igen, viszont szerintem a Hoth az még inkább olyan, tehát hogyha azon a világon a felkelők szuper-hipertitkos bázisa van, és a birodalmi főtiszt is csak csempésztanyának hiszi, mert nincs kedve oda menni, akkor ez biztos egy nagyon-nagyon ritkán látogatott bolygó, tehát még a Tatooine-t is sokkal többen látogatják szerintem. Tehát nem tudom, én nehogy már éppen innen származzon Jabbának az egyik trófeája.
De miért ne? Egyébként szerintem teljesen megállja a helyét. A trófeának pont ez a lényege, hogy egy ritkaság.
Igen, de pont
nekem
onnan,
simán elmegy.
Pont onnan, ahol az előző rész játszódott, nem tudom, nekem ez erőltetett, akkor tudnám ezt könnyebben elfogadni, hogyha az derül neki, hogy a Tauntaun az nem is a Hothnak az őshonos állata, hanem hogy a felkelők vitték oda magukkal valahonnan máshonnan, tudván, hogy hideget jól tűrik, és akkor majd ezzel fognak lovagolni. De egyébként igen, tehát ja, persze, a trófea az legyen minél ritkább, ez igaz. És végül az utolsó évforduló a mai alkalomra, 47 éves Greedo szövege. A Csillagok háborúja forgatásának a befejezését követően majdnem fél évvel később, 1977. február 5-én egy szombati napon írták le Greedónak az idegen szövegét. Mert hogy eredetileg, amikor a Greedós jelenetet felvették, 76. áprilisában, akkor még a neve se volt meg, tehát a forgatókönyvben csak simán alienként szerepelt, és a jelenet felvételekor angolul beszélt. És akkor így, most így 77. február elején leírták a nevét, hogy Greedo, kitalálták az idegen nyelvű szövegét, és ráadásul ez a kis forgatókönyv betétecske, ez azt is írja, hogy Greedónak elektronikus intonáció hallatszik a beszédében. Ami tényleg igaz, hiszen
igen.
hogyha meghallgatod Ridó szövegét, akkor tényleg érezni benne valami kis
igen.
elektronikus torzítást. Viszont én nekem az a véleményem, hogy amúgy a ródiaiak szerintem alapból nem ilyen hangon beszélnek, tehát például a Bajós Árnyakban a Anakinnak a ródiai barátja az tök normál hangon beszél, tehát nála nem hallom ezt az elektronikus felhangot.
Igen.
Tehát akkor csak a Greedo-ra jellemző ez, akkor neki biztos volt valami, nem tudom, gége mikrofonja, vagy a fene tudja. Viszont érdekesség, ha már itt tartunk, tudom, hogy te nem olvastad még mindig a Csillagok háborúja regényt, pedig nagyon ajánlom, hogy tedd meg egyszer, de abban úgy szerepel a Greedo, hogy ő beszél a saját nyelvén, és közben egy fordítógép, egy ilyen elektronikus tolmács, az megmondja a szöveget érthető nyelven.
Oh.
És ugye ez a filmben nem így van, de végül a Boba Fett könyvében viszont ez megvalósult ez az ötlet. Amikor az az Itori...
Az Itori, aha.
Nem is tudom már mi volt a neve, de mindegy, tudod, kire gondolok.
Igen.
Ő úgy beszélt, hogy beszélt a saját nyelvén, és közben egy elektronikus tolmácsgépot nyomatta a szöveget, úgy, hogy mi is megértsük.
Az éjszakai szél nem tevékenykedhet a Hutt térségen kívül. Köszönöm, hogy kézre kerítetted. Add át neki a jutalmát.
És ezt már a Greedo-nál kitalálták 76-ba.
Tök jó.
Csak végül nem így lett a filmben.
Na, viszont ezt azért erre rá lehet húzni akkor, hogy miért is van akkor Greedo-nak ilyen hangja. Mm-hmm. Akkor ezért.
Holonet krónikák.
Az évfordulók után nézzük meg, hogy milyen események történtek az 1980-as években. Ugye most egy sorozatot próbálok az elkövetkezendő és az elmúlt adások alatt összeszedni.
Igen.
Hogy a adott filmek kiadási évében mik történtek, és most 1980-ra fogunk majd tekinteni, amikor ugye a Birodalom visszavágott először megtekinthette a nézőközönség. Kezdjük is a fontosabb eseményekkel. Május 21-én 1980-ban adták ki, képzeld el, Csongor, a Pac-Man árkád játékot.
Május 21.
Május 21.
Pont az nap.
Igen. Ugye Japánban a Namco adta ki, Észak-Amerikában pedig a Midway. És szerintem tök érdekes, hogy a Pac-Man az egyidős a Birodalom visszavággal.
Napra pontosan, tényleg.
Így van. Aztán a következő ilyen érdekesebb dátum, szerintem mindenki ismeri a CNN amerikai hírcsatornán. Június 1-én kezdték meg a sugárzást, és igazából nekik köszönhető ez a 024-ben való hírcsatorna, hírsugárzás, mint olyan.
Aha.
És hát Ted Turner az alapítója a CNN-nek. Aztán magyar vonatkozású, és egyben űrrel kapcsolatos.
Na.
Június 3-án egy hetes űrutazás után Farkas Bertalan visszatért a Földre.
Na hát, az is akkor volt.
Így van.
Most tudtam.
Ugye május 26-án indították el a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén, és képzeld el, hogy Magyarország ezzel az űrutazással hetedikként lépett ki a világűrbe.
Na hát, benn vagyunk az első 10-be, de király!
Így van. És még Farkas Bertalanhoz kapcsolódó kis színes, hogy elneveztek róla egy kis bolygót, Sárnecki Krisztián fedezte fel 2005. május 26-án.
Aha.
És Farkas Bertalanról nevezték el ezt a kisbolygót, ugyanis ugye ez a visszatérésének a dátuma.
Aha.
Farkas Bertalannak.
Nem is tudtam, hogy róla egy bolygót elneveztek.
Kis hát egy bolygót. Kisbolygót, igen. Szerintem olyasmi lehet, mint a Pluton. Október 29-én Budapesten felavatták a Sugár üzlet központot, hát és ez azóta is még nyitva van, nem úgy, mint szegény planetárium, ami ugye a új reménnyel párhuzamosan nyitott, de ő már be is zárt. Aztán november 4-én Ronald Reagan nyert az elnökválasztáson, és ugye Jimmy Carter-t váltotta, aki az előző adásunkban elfoglalta
szerepelt
hivatalát. Így van.
Akkor viszont ez azt jelenti, hogy az csak 3 éves ciklus volt, nem négy.
Hát nem, mert a hivatalát akkor foglalta el, de előző évben nyert.
Ja. Aha.
A következő az olimpiák. Képzeld el, Csongor, hogy 1980-ban két olimpiát is rendeztek.
Na hát, az hogy lehet?
Ha hiszed, ha nem. Egészen 1992-ig a téli és a nyári olimpiák egy évben kerültek megrendezésre.
Ja, na hát.
És csak 94 óta van ez a váltott, hogy ugye két évente váltják egymást.
Aha.
Ezt én sem tudtam egyébként. Február 13-án volt a 13. téli olimpia Lake Placidben, és július 19-én volt a moszkvai 22. nyári olimpia játékok. Aztán, kezded el, a post-itet, mint olyan, nem tudom, hogy ismered, de biztos ismered, mindenki ismeri szerintem.
Itt van előttem az asztalon egy rakás.
Annak a Amerikai Egyesült Államokon belül, így országszerte, akkor kezdték meg az eladásait, mert hogy kezded el, ez is egyébként 1977-re nyúlik vissza, mert akkor próbálták először piacra dobni.
Aha.
Press & Peel néven, csak hát nem sikerült túl jól, és akkor 1980-ban történt meg a nagy áttörés, tehát hogy igazából akkor lett Amerikában, illetve aztán Kanadában és Európában is népszerű termék. Tehát a Post-it az 1980-as.
Ezt sokkal újabbnak hittem.
Ugye?
Igen.
Sőt, ha már itt tartunk, egyébként a kis történelmét is összeszedtem, mert hogy 1974-ben találták ki, ugye a 3M-nél. Volt egy kémikus, Spencer Silver, aki kitalálta magát ezt a ragacsot,
uh-huh.
És volt az Art Fry nevezetű fazon, aki pedig kitalálta, hogy hát igazából tök jó lenne, hogyha ezt a ragacsot, ezt ilyen papírokra tennénk, mert hogy ugye többször használható.
Yeah.
Na de, engedjük el a post-itet, mert van itt egy sokkal érdekesebb.
Na mi az?
Ám magyar vonatkozású termék is, játék, a Rubik kocka. Képzeld el, 1980-ban nevezték át bűvös kockát Rubik kockára, és igazából ebben az évben indult meg a külföldi terjesztése is. Ugye Magyarországon nagyon népszerű volt, kb. Annyira, hogy minden tizedik magyarnak volt egy bűvös kockája.
Uh-huh.
Ami talán még érdekes, és itt is kicsit visszanyúlunk egyébként 1977-re, ugyanis Rubik Ernő 1975-ben nyújtotta be a szabadalmát, amit 1977-ben kapott meg.
Sokáig ültek rajta.
Elég sokat, igen. Aztán az előző adásunkban szót ejtettünk kicsit a Voyager űrprogramról, ami 1980-ban egy mérföldkőhöz ért, amikor is elérte a Szaturnuszt november 12-én,
aha.
Szóval ez volt az első nagyobb mérföldkő a Voyager életében, ebben az évben. Illetve hát megerősítette egy hold létezését, amit addig csak sejtettek, hogy ott van. Az 1980-as popkultúra sem volt unalmas, hiszen meg annyi sláger, illetve filmes termék került ki ebben az évben, amik azóta is szerintem nagyon népszerűek.
Aha.
Alapvetően ugye, hát itt két csoportra szedem a filmeket, az észak-amerikai filmeket, igazából az ilyen hollywoodi jellegű filmeket, illetve a magyarokat.
Uh-huh.
Hollywoodban az egyértelmű, május 21-én Csillagok háborúja.
Birodalom visszavág.
Így van. Flash Gordon is ebben az évben került mozikba, ami ugye azért érdekes, mert Lucasnak ez egy kicsit ilyen szívfájdalom volt, hogy nem sikerült a jogokat megszerezni, és megrendezni,
igen,
Flash Gordont. Neki innen indult el egyébként az, hogy ő valami skifit akar rendezni.
Igen.
És még milyen jó is, hogy nem kapta meg cserébe. Mi megkaptuk ugye a Csillagok háborúján. Szóval ez szerintem így külön érdekes, hogy ahhoz képest mennyivel később jött ki a Flash Gondornak a filmes adaptációja,
igen,
mint ahogy Lucas meg akarta filmesíteni. Na de ebben az évben jött ki a Superman 2 is. Nekem személyesen az egyik kedvencem, Christopher Reeve szereplésével, ugye Lex Luthor, Gene Hackman. nekem az egyik kedvencem. Nem tudom, te ismered ezeket a Supermaneket?
Hát, piszkos úr régen láttam őket, és én nekem az rémlik, lehet, hogy az nem a Superman 2-ben van, de nekem egy rémlik egy olyan, hogy a másik bolygóról érkeznek még szereplők. Talán egy csaj, meg két csávó.
Igen, a Krypton bolygóról érkezett Zod tábornok.
Na, és az a tábornok, azt tudod ki a Csillagok háborújában?
Valorum.
Igen, mennyire király. Tök jó, hogy az a fickó fekete szakállal szinte fölismerhetetlen az őszhajú Valorumhoz képest, legalábbis számomra elsőre az volt, de tök jó.
Aztán ugyanebben az évben jött ki a Dutty Dilly, Gene Wilder és Richard Pryor főszereplésével, aztán az Airplane, amerikai vígjáték, paródia film, aztán a Hírnév, ami nagyon híres volt, filmzenei Oscar-díjas musical egyébként, a Péntek 13, ugye horrorfilm, aztán a Ragyogás, Jack Nicholson és Shelley Duvall félszereplésével, Stanley Kubricknak a filmje.
Hát ugye a Ragyogás az bele is szólt a Birodalom visszavág forgatásába, hiszen ott miattuk égett le az egyik műterem, ahol a Star Wars-t forgatták volna.
Igen.
És emiatt kellett nagyon átrendezni a menetrendet a Birodalom forgatásán.
Aztán a Dühöngőbika, ezek majd később még egy másik téma kapcsán talán fontosak lesznek. Ugye ez egy Martin Scorsese film. A Kék Laguna, Brooke Shields főszereplésével. A Blues Brothers, az is már ilyen régi. Aha. Ugye John Belushi és Dan Aykroyd főszereplésével, és az egyik kedvencem ebből a korszakból, a Csillagháborúja mellett természetesen, a Popeye, Robin Williams főszereplésével.
Komolyan, én azt nem is láttam még.
Nem! Hát én gyerekkoromban kismilliószor láttam, imádtam.
Na hát, én csak rajzfilmen láttam.
Igen.
Egyébként visszatérve a Blues Brothers-re, nem abban volt még Carrie Fisher is?
Igen, abban volt. És akkor térjünk át a magyar filmekre. Ebben az évben volt Rufus Ferenc első magyar Oscar-díjas rövidfilmesünk, a Légy című filme. Illetve a Pogány Madonna, Bújtor István rendezésében.
Jaj, na nekem meg az a nagy kedvencem. Abból az érából imádom azt a filmet, a ladákat, hát meg a poénokat, meg az egészet úgy, ahogy van, nagyon szeretem.
Igen, de az egész sorozat nagyon jó. Azokat én is nagyon szerettem.
Ráadásul a Pogány Madonnában szereplő hajó, aminek a tőke súlyában volt elrejtve a Pogány Madonna, az a hajó éveken keresztül ott állt a munkahelyemen. Mert hogy ez Tihanyi helyszíneken játszódik, nekem meg a munkahelyem ott van, és egy csomó ideig ott volt az a hajó.
És vajon használták? Vagy láttad használatban? Vagy csak ott
nem, maradt? Nem, az csak ott parkolt szárazon kint. Legalábbis amikor én láttam.
Na de ha már Oscar díj, ezt kicsit érdekesen közelítettem meg, mert hát ugye most 1980-ról beszélünk, amelyik évben a legjobb film a Kramer kontra Kramer volt, a legjobb rendező Robert Benton, legjobb főszereplő Dustin Hoffman, illetve a legjobb női főszereplő Sally Field, de ugye nekünk nem 1980-as Oscar díjátadó az, ami fontos, hanem a 81-es.
Hanem a 81-es, így van.
Hiszen ott díjazzák az előző év filmjeit. Szóval az 53. Oscar gálán jelölték 4 helyen, ugye, a Birodalom visszavág című filmen, ahol alapvetően 2 díjat tudott bezsebelni, az egyik a legjobb vizuális effektus díja, illetve a legjobb hang. És még jelölték egyébként a legjobb eredeti filmzenére, ott a Hírnév című film, a Fém nyerte ezt meg, ugye erről beszéltem is a 80-as filmeknél, illetve a legjobb látványtervezést a Tess című film kapta, erről sajnos lemaradt a Birodalom visszavág. De ha már Oscar gála, akkor a legjobb filmet az Átlagemberek, Ordinary People című film kapta meg, a legjobb színész az Robert De Niro volt, a Dühöngőbikáért.
Na, az nem csodálom, az tényleg tök jó volt.
A legjobb színésznő Sissy Spacek, a Szénbányász lánya, illetve a legjobb rendező Robert Redford, szintén az Átlagemberek című filmmel kapta meg. Szóval ezek voltak a fontosabbak, illetve a Star Wars kapcsán fontosabb díjak. Sajnálom egyébként, mert nyilván mind a 4-et odaadtam volna a Birodalom visszavágnak, pláne, hogy ugye az egyik leginkább közkedvelt része a Csillagháborúja sorozatnak.
Igen.
Na de aztán ott van még a Golden Globe, ott is sajnos csak a jelölés ment a John Williams-t a legjobb eredeti filmzene kapcsán. Jelölték, sajnos ez sem hozta el. Aztán zenei szinten ebben az évben ilyen fontosabb albumok az Abbának a Super Trooper-e, az AC/DC-nek a Back in Black című albuma, az Ottavannak a DISCO, a Queennek a Flash Gordon, az szerintem egyértelmű.
Persze,
Edda művek,
magát, igen.
Az Edda művek itt adta ki az első lemezét, illetve a Lokomotív GT, a Loksi című lemezüket ebben az évben adták ki. Ebben az évben is relatív sok híres szereplő, közszereplő született. Nem tudom, hogy így Vad Katalin neve megvan-e. Ő január 6-án született.
Épp a múltkoriban beszélgettem egy barátommal erről, hogy ő a lányával nemrégiben találkozott, és nem tudom, mit csináltok, de nem azt. Minden esetre tudom ki ez a Vad Kati, persze.
Hát igen. Na de viccet félretéve, január 19-én Jenson Button, brit autóversenyző, illetve Forma 1-es világbajnok. Február 12-én Christina Ricci, március 21-én Ronaldinho, brazil labdarúgó, augusztus 26-án Macaulay Culkin, illetve Chris Pine is, ebben az, ők egy napon születtek, november 12 Ryan Gosling, december 18 Christina Aguilera, és december 19-én Jake Gyllenhaal születtek. Na de nyilván voltak szomorú események is, hiszen február 19-én Bon Scott, az AC/DC együttes énekese elhunyt, ugye őt váltotta Brian Johnson, és hát a Bon Scotthoz olyan híres albumok köthetőek, mint a TNT, a High Voltage, Dirty Deeds, Down Dirt Cheap, illetve a Highway to Hell is. Illetve Alfred Hitchcock is ebben az évben, április 29-én halt meg. Hát neki rengeteg híres filmje van, a Madarak, a Pszichó, az ember, aki túl sokat tudott. Illetve volt egy olyan filmje is, aminek az volt a címe, hogy Elstri Heave.
Na hát.
Ez egy ilyen... Hát, nagyon nehéz volt róla információkat találni, de olyanokat találtam, hogy 19 sketch a zene és a musical világából, a kor hírességeinek sztárparádéja, és nyilván ezen a helyszínen forgatták, mármint az Elstri stúdióba.
Ahol a csillagok háborúját.
Így van. Ez talán azért is fontos megjegyezni. De november 7-én Steve McQueen is elhunyt, illetve december 8-án John Lennon. Hát talán ez volt az egyik legtragikusabb, ugye, mert ő nem magától hunyt el, hanem megölték. Na, de aztán térjünk át a Star Wars világára.
Na, térjünk!
Mik történtek 1980-ban, kik születtek, akik Star Warshoz kapcsolódóak. Január 2-án született Georgina Cordova. Ő egyébként egy Ródiait játszott, neked szerintem nem fog sokat mondani, Ganodit, aki négy részben adta a hangját.
Már hogy mibe?
Ez azért is fontos a Clone Wars-ban.
Ja, Clone Wars-ban, aha.
Clone Wars. Ez azért is fontos, mert egyébként meg két nappal később Greg Sipes is megszületett, aki meg ugyanebben a négy részben egy Zett nevű Nautolánnak adta a hangját. A Nautolánok egyébként például Kit Fisto is.
Uh-huh.
A Ródiaikról meg már arról beszéltünk az adás elején. Szóval, hogy ezekben a részekben volt arról szó, amikor a padawanok megszerzik a saját kiberkristályaikat. Ugye már egy korábbi részben beszélgettünk ezekről a részekről, uh-huh. és ezért gondoltam, hogy talán ez érdekes lehet. Amúgy ez a Clone Wars 5. évadának a 6. epizódja.
És akkor ebben az van, hogy a kiberkristály az még úgymond semleges színű, és ahogyan az illetőhöz kapcsolódik, úgy dől el, hogy milyen színű lesz a fénykard?
Igen, ugye ők keresik a kiberkristályukat, és igazából a kiberkristály találja meg őket, hogyha ilyen kicsit átvittem, mondom, mert hogy nekik azt a kiberkristályt kell megkeresni, amik számukra fénylenek vagy csillognak.
Uh-huh. Hát erről még rengeteg kérdés lenne, de most nem akarlak feltartani.
Aztán január 16-án született Lin-Manuel Miranda. Alapvetően két zenét komponált a 7. epizódba, amik ugye a Maskanatának a kantinájába szóltak. Uh-huh. Aztán a 9. részben is volt egy zenéje, amit a Passanán hallhattunk. Aha. Sőt, egyébként ebben a részben ellenálló katonának költözött be, de egyébként a kedves hallgatók ismerhetik őt még a Mary Poppins visszatérből, mert ő játszotta Burtöt, aki egyébként a korábbi Dick Van Dyke-os karakternek a párja, ha mondhatom így, az Encanto, az egy animációs mesének, ő írta a zenéit.
Az nagyon szeretem az Encanto zenéit.
Igen, az Encanto szerintem kifejezetten jól sikerült Disney Igen. termék az elmúlt évekből. És egy nagyon megosztó filmnek is írt zenéket a tavalyi évben kiadott Kis Hablánynak. Ott Alan Menkennel együtt írtak 4 új dalt a filmhez. Aztán február 28-án született Dennis Gough, ő egy ír színész, nem tudom, hogy így fogod-e tudni, hogy ki az.
Egyelőre nem tudom, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki ő.
Ő játszotta Didra Mirót az Andorban.
Ó, azt hittem egy férfit mondasz, mert hogy Dennis. Jó, akkor Denise, aha.
Denise.
Oké.
Okay. Április 8-án született Katie Seckhoff.
Oké, okay, őt tudom ki, rendben van.
Hát igen, ő játszott a Bo-Katant a 4., 5. és 7. évadában a Clone Wars-nak, a 4. évadában a Rebels-ben, illetve hát a Mandalori-ban is élő szereplősen. Eléggé hozzánőtt a szerep, azt kell, hogy mondjam.
Igen.
Április 12-én adták ki a Birodalom visszavág könyvváltozatát, uh-huh. illetve ugyanezen a napon adták ki szintén a Birodalom visszavágnak a storybookját is. Május 21-én ugye a Birodalom visszavág mozikba került továbbá. Augusztus 12-én adtak ki egy naplót arról, hogy hogyan is készült a Birodalom visszavág.
Ó, csak nem az Alan Arnold féle Once Upon a Galaxy.
De.
Az nekem megvan, ez egy szuper jó könyv.
És ebbe volt rengeteg behind the scenes fotó. Ez egy 277 oldalas könyv, de tök jó, hogy neked megvan.
Igen, ez nagyon jó könyv. Nagyon érdekes azt olvasni benne valóban, hogy naplószerűen írta le a fickó, hogy ő mit tapasztal a forgatáson.
Igen.
Bár egyébként túlnyomó részt nem annyira kulisszák mögötti dolgokról ír, hanem inkább a féle kis interjúcskákat. Tehát ilyen uh-huh. minden nap valakivel beszélget, és akkor azokat írja le. De ez is érdekes nagyon.
Érdekes, mert egyébként a Paul Duncan féle archive könyvek is hasonlóak, mert ott is rengeteg interjút tartalmaznak egyébként.
Igen.
Na, szeptember 29-én született Zachary Levi. Hát, hogy szerintem senki se fogja tudni, vagy csak ilyen nagyon hardcore fanok. Alapvetően engem meglepett, hogy ő hangot kölcsönzött Biff Tarkinnak, mert hogy 2012-ben lett volna egy olyan animációs sorozat, aminek az volt a neve, hogy Star Wars Detours.
Igen.
És ebben ez a színész adta volna Biff Tarkinnak, Tarkin fiának a hangját.
Aha.
Zachary Levi egyébként a Shazam című filmekben szerepel, tehát hogy talán onnan ismerhetik a hallgatók, de én őszintén sajnálom, hogy ezt a sorozatot lelőtték. Ugye, hát ez körülbelül akkor tájt volt, amikor ugye megtörtént a Disney felvásárlás, és el is törölték ezt az egyébként ilyen nagyon komikus animációs sorozatot. Ha valaki szeretné megkeresni ilyen pár perces trélerek megtalálhatók az interneten, szerintem óriási lett volna. Én nagyon sajnálom, hogy ez végül nem valósult meg. Aztán november 29-én született Janina Gavankar. Én nem tudom, hogy így rémlik-e a neve.
Nem. Segíts.
Ő egy amerikai színésznő, aki idén verziót személyesítette meg a Battlefront 2 játékban, ugye a kampányban lehetett vele játszani sokat,
ha.
Illetve Azon túl, hogy idén verziót alakította a játékban, több hangos könyvnek is adta a hangját, a Battlefront 2 Infernoztok című filmnek, illetve ugye már egyszer-kétszer beszélgettünk a Bizonyos szemszögből című ilyen kis novellás kötetekről, amiben az egyik részben ő adta a hangját az egyik tisztnek. El is olvastam így az adás előtt. Az a címe ennek a kis rövid történetnek, hogy End of Watch, azaz a szolgálat vége. Aha. És ez konkrétan arról szól, amikor a halálcsillagon ott van a Millennium Falcon, a 327-es dokban, és rájönnek arra, hogy hát itt a hercegnőt éppen kiszabadítják. Tehát, hogy ez igazából azt a 10 perc, negyed órát dolgozza föl, és itt a kvázi a főszereplőnek adta a hangját.
Tehát ezt kiadták akkor hangos könyvbe is, és te ezt meghallgattad, vagy ezt te könyvben olvastad?
Nem, nekem megvan az eddig kiadott összes Bizonyos szemszögből című könyv, és akkor levettem a polcról és elolvastam. Ja, aha. És most kedvet kaptam a többihez is, szóval most azt a könyvet olvasom. Aztán ugyanígy Gavankar adta a hangját Paff Titánónak is. Ugye a Tales of the Jedi-ban láttuk Ahsoka Tanónak az édesanyját. És a végére december 27-én született Elizabeth Rodriguez, aki a Clone Wars-ban, illetve a Bad Batch-ben adta a hangját Rafa Marteznek. Ők a 1313-as szinten éltek a testvérével, Trace-szel. Őket láttuk az animációs filmekben. Igazából a Clone Wars 7. évadának az egyik sztori árkjában elég sokat szerepelnek Ahsokával, még mielőtt a Mandalóra mennek. És így nagyjából ennyi volt az 1980-as év történései világ, illetve Star Wars.
Hát ez nem semmi.
Nagyítók alatt.
Igen, nem semmi kis gyűjtés volt ez.
Remélem, tudtam azért érdekes dolgokkal szólni.
Hát most, amiket mondtál, szereplőnevek, ezeknek szerintem hát kb. Egyikről se tudtam, hogy kicsoda. Hát ismernem kéne a animációs sorozatokat. Mindegy. De jó, köszönöm szépen. A Sith-ek bosszújával kapcsolatban van egy kérdésem, sőt, igazából nem is egy. Na mindegy, szóval az a jelenet, amikor Obi-Wan és Yoda elhűlve nézik a biztonsági kameráknak a felvételét, és ott látják, hogy Anakin öli a Jediket, majd Sidious előtt letérdel, aki megdicséri, és Vadernek szólítja őt, és ugye innen tudja Obi-Wan is, meg Yoda is, hogy Anakinnak az új neve Darth Vader, de ebből a holofelvételből következik még valami, amire sokáig nem is gondoltam, és pedig az, hogy Palpatine nem az irodájában ücsörögve várta meg a 66-os parancs végrehajtását, hanem maga is kiment a Jedi templomba, hogy végignézze az öldöklést. Tehát, akkor ő a saját szemével látta a Jediket a klónok ellen védekezni.
Na várjál, miért is? Miért is?
Azért,
miért
mert,
is ment oda?
Azért, mert Obi-Wan és Yoda a Jedi templom biztonsági kamerájának a felvételét nézik meg, nem pedig a szenátusi vagy főkancellári iroda felvételeit, hiszen azokhoz ők miért is félnének hozzá?
Hát, na, ez egy ilyen plot hole, vagy én nem is tudom. Ezen így életemben nem gondolkoztam.
Hát ők ott nézik, ahogyan Palpatine mondja, hogy így Vader nagyúr, úgy Vader nagyúr. Menjél terem és rendet a birodalomban, mit tudom, valami ilyesmi szöveg. Tehát látják, hogy ott van. Tehát, hogyha ő ott van.
Hát de biztos nem a Jedi templomban.
Hát akkor hol?
Volt ez.
De hát ott van a Jedi...
Hát a szenátus épületében szerintem.
No, de a Jedi templomban megy a harc. Nézi Obi-Wan közelről a hologramot. Ott Anakin vív.
Igen.
Majd előre pörgeti, megnyomja a fast forward gombot, ott megy gyorsan a felvétel, és a következő pillanat, mikor már visszaáll normál sebességre, hogy ott van Palpatine. Ő ott van.
Hát ez nem lehetséges.
Pedig ott van.
Hiszen Anakin a Jedi tanácsteremben várja, hogy Mizu.
Igen.
Aztán fogja magát, beül egy hajóba, és oda repül a szenátus épületéhez. Szóval biztos, hogy a szenátus épületében történt a Ramazuli.
Nem.
Hiszen oda mentek Winduék is, tehát hogy nem a Jedi templomban volt ez.
De, hiszen azt is látod, hogy a Jedi templomban bemasíroz a lépcsőn a katonák seregével, fölmegy a Jedi templomnak a lépcsőjén, azt is látod a filmben, és ott elkezdik a...
De az már azután van, hogy Darth Vader.
Így van, azután van, de... és csak ez után érkeznek meg Jodáék a Coruscantra. Tehát ők akkor érkeznek a Coruscantra, amikor már a széttorzult arcú Palpatine összehívja a szenátust, hogy bejelentse, hogy mostantól fogva a birodalom lesz itt, és kész. És miközben ő ezt bejelenti, és ugye tapsvihar közepette, örülnek neki az emberek, aközben nyomoznak úgymond Jodáék ott, vagy hát nem nyomoznak, csak ugye mennek átállítani a jelet.
Igen.
Hogy ne az legyen a jel, hogy jöjjön mindenki haza, hanem hogy mindenki maradjon távol. Átállítják a jelet, majd oda megy Obi-Wan a kis, mit tudom én, valami konzolhoz,
igen,
és nézi a felvételt, amin az látszik, hogy Anakin a Jedi templomban öldököl. Miért is tudnák ők a Jedi templomból a szenátus archivált felvételeit megnézni? Nyilván a saját helyüket tudják csak megnézni, az pedig a Jedi templom.
Hát szerintem ez egy hiba.
Én nem tudom, hogy hiba. Én el tudom képzelni azt, hogy Palpatine oda megy, és akár még ő maga be is szállhatott úgy a harcba, hogy odaszólt egy-két villámot nekik, vagy csak vigyorogva nézte az eseményeket, az is lehet. Mert ugye, hogyha nézed a... Tehát én a Sith-ek bosszúján kívül a parancsnak a végrehajtását csak a Kenobi sorozatban láttam még, meg ugye amikor voltak a Grogu-féle visszaemlékezések, viszont ebben a Kenobi sorozatban ott éppenséggel nem volt látható Palpatine a helyszínen, de a hangos bemondóban lehetett hallani a hangját, ahogyan mondja, hogy végre kell hajtani a 66-os parancsot.
Hajtsa végre a 66-os parancsot.
Tehát akkor az elképzelhető, hogy azt ő ott helyben mondta be egy mikrofonba. Tehát nem biztos, hogy távolról közvetített adás volt.
Hát de Sidious biztos, hogy ott maradt a szenátus épületébe, hiszen Yoda is a szenátus épületébe ment őt, ugye... megtámadni.
Hát miután kiáltotta a birodalmat, igen. Csak ugye, amikor ők nézik a felvételt, az már egy múltbéli pillanatnak a felvétele. Tehát akárhogy is nézem, ugye ők akkor nézik ezt a felvételt Anakin öldökléséről, miközben Anakin már a Mustafáron van.
Igen.
Tehát Anakin sincs már ott. Tehát ebből az...
Na de várjál, kicsit menjünk vissza, mert ugye
jó.
Csak próbálom felgöngyölíteni itt ezt az ügyet, hogy ugye Anakin az a Jedi tanácsteremben várakozik.
Igen.
Amikor ugye Mace Windu, meg még egy páran oda mennek Palpihoz.
Igen.
Palpi a szenátusban van.
Igen.
Ott.
Ott van az irodája, így van.
És oda megy Anakin is.
Igen.
És ugyanabban a szobában, ami ugye Palpinak a szobája, ott kiáltja ki, hogy Darth Vader.
Igen. Eddig jó.
Igen.
De utána azt is mondja, hogy menj a Jedi templomba, és tedd, amit tenned kell.
Így van.
Akkor Anakin átmegy a Jedi templomba, visz magával egy halom klónt.
Így van.
Neki állnak ölni.
Igen.
És ezt az ölést felveszik a kamerák.
Ezt látják a holofelvételen.
Majd előre pörgetik a felvételt, és ott már a következő pillanat az az, hogy megdicséri, hogy szép munkát végeztél, és most menjél, teremts békét a birodalomba. Tehát másodszor is találkoznak, mielőtt még a Mustafára ment volna Anakin. Másodszor is találkozik Palpatinnal. Egyszer Palpatinnal, akkor találkozik, mikor elnevezi Vadernek, majd a következő alkalommal, miután már a Jedi templomi vérengzés lezajlódott. És ezt a Jedi templomi vérengzést ott helyben veszi tudomásul Palpatin, és nyugtázza, vagy megdicséri, tök mindegy, hogyan fogalmazok. A lényeg, hogy Palpatin ott van a Jedi templomban, a halott Jedi tömege mellett.
Na várjál, most csak keresem a jelenetet.
Nézd meg!
Meg kell tudnom az igazat, mester.
Na igen, most látjuk, hogy Anakin öldököl.
Ez nem lehet. Ez nem lehet.
Szép munka volt, ifjú tanítványom. És most, Vader nagy úr, menj és teremts békét a birodalomban.
Valóban igazad van, hogy itt azt mondja, hogy... Aha, hogy menjél és teremts békét a birodalomban. Ja. Oké. Megérkeztem.
Megvagy. És akkor ez a Jedi templomban zajlik.
Hát ez elég gyanús, igen.
Mert hol máshol zajlana, hogyha előre pörgeted a felvételt, a kamera nem mozdult, tehát akkor az ott van a Jedi templomban.
Igen, az biztos.
Na most a másik kérdés ugyanezzel kapcsolatban, hogy ugye Obi-Wan ebben a jelenetben emlegeti az uralkodót, de így, hogy uralkodó.
Csak szólj és végzek az uralkodóval, de... Anakint nem tudom megölni.
Miért nevezi uralkodónak, hogyha ez a cím akkor még talán nem is létezett? Én azt tudom elképzelni, hogy mondjuk a Jedik hívták így gúnyosan egymás között a mindig több jogosítvány szerző főkancellárt. De a lényeg, hogy ő még ekkor nem uralkodó volt, bár ugye erre a pillanatra már ő kikiáltotta a birodalmat,
igen.
Csak ezt még ott még Obi-Wanék nem tudják, hiszen ők még nem azt nézik, hogy mi történik a nagyvilágban, hanem hogy át kell állítani a jelet, gyere hazáról, maradj távolra. Na most ezek után Yoda oda megy Palpihoz, és ő megint konkrétan uralkodónak szólítja.
Úgy hallom, új tanítványra tettél szert, uralkodó.
Tehát még csak nem is Palpi nevezi el saját magát így, hanem Yoda. Úgyhogy amit hallasz az eredeti trilógiában, hogy a birodalmi tisztek uralkodóznak, ez mind Yodától származik, basszus. Úgyhogy ezt is be kellett volna tennünk a retcon listába, mert gyakorlatilag Yoda és Obi-Wan nevezte el Palpatint uralkodónak.
Vagy tőlük hallottuk először. Én. Mert simán elhiszem, hogy itt eltelt annyi idő, hogy mondjuk hogy az Organa szenátor lekopogta nekik, hogy Palpatineból uralkodó lett. De nyilván ez megint csak hozzáköltés.
Ez az, igen.
Azt is elfogadom, hogy Kenobi és Yoda találták ki, hogy akkor Emperor.
Na, ezután a kis töprengés után, most megint felteszek egy kérdést neked. Teljesen másik téma, csak szeretek az ilyenekről beszélgetni, mert ezek izgatnak engem, az ilyen kis apró részletek. Most Din Djarinról fogok most kérdezni. Ugye a Boba Fett könyvében kitagadták a klánból. És bár kitagadták a klánból, nem vették el a felszerelését tőle. Ugye szóban kimondják rá, hogy ő mától nem Mandalori, de ezt így fizikailag sehogy nem pecsételik meg. Simán hagyják, hogy Mandalori páncélban, Mandalori fegyverekkel tengjen-lengjen a világban. Szóval arra gondolok, hogy egyrészt Din Djarin biztos nagyon erős ideológiai nevelés kaphatott gyerekként, hogy még ezek után meg akar mártózni az élővizekben, hogy aztán újra ne vehesse le a sisakját. Másrészt, ami a lényeg, hogy kitagadják ugyan, de minden, amit ő Mandalorinak mondhatná magát, az egyébként azt nála hagyják. És ez az, amit nem értek a Jedik esetében sem. Hogyha például mondjuk Anakint kizárták volna a rendből, akkor hogyan tiltották volna meg neki, hogy normál átlag polgárként használja az erőt, és annak akár a sötét oldalát is. Például miért nem volt mondjuk akár Dooku gróf esetében is egy ilyen utánkövetés, hogy az egykori Jedi civilként nem éle vissza a hatalmával? Érted, hogy mire gondolok? Hogy lehetett Ahsokának ex-Jediként egy Jedi felszerelésekkel teli űrhajója? Mi az a pont, amitől kezdve valaki nem Mandalori, illetve nem Jedi? És ez miben nyilvánul meg? Tehát, ha mondjuk Krisztián, te lemész Korusztán vörös lámpás negyedébe, mert ugye hova mennél, és szembe találkoznál
hol máshova.
Igen. Szembe találkoznál egy Mandalorinak kinéző, vagy egy Jedinek kinéző illetővel, akkor honnan tudnád, hogy ő az-e még most is, vagy már kirúgták?
Hát lehet, hogy az öltözékéből. Nem tudom. Hát nem, mert mondjuk Ayla Sakura is elég kirívóan öltözött, semmi Jedi köpeny nem volt rajta.
Na, ő pont ebbe a vörös lámpás negyedbe való a kinézete alapján. Szóval érted, mert most az ilyenekből következett az, hogy Dooku grófból lett egy Darth Tyrannus, és ott megszervezte a szeparatista mozgalmat.
Na jó, hát onnan, hogy már kilépett a rendből igazából, önszántábor ráadásul, azt már nem tilthatja meg neki senki se, hogy most akkor Sith lesz, vagy sem.
Hát jó, csak itt igazából a Jedi kiképeznek egy potenciális veszélyt jelentő harcost. Tehát onnantól, hogy nincs már a kontroll.
Hát jó, de magát az erőt, az erő használatot, azt nem vehetik el tőle, vagy nem tudják.
Hát igen, igen. Ez egy furcsa ezt a dolgot, hogy egyáltalán ez miként működik ez az intézmény, hogy megtanítom, hogyan kell bánni az erővel, megtanítalak, hogyan kell a fénykarddal bánni, aztán ha te meg ki akarsz lépni, akkor nyugodtan engedem, hogy kilépjél, és onnantól fogva semmit nem nézek, hogy mit csinálsz. Hát szerintem ez nagyon veszélyes dolog.
A Harry Potterbe se vették el senkinek a pálcáját, azért már kirúgták a Roxfordból, szerintem.
Erről nem tudok nyilatkozni, nem láttam egy részét sem. Na, kedves hallgatóink, ez volt már a Holonet Krónikák. Köszönjük szépen a figyelmeteket, Váci Krisztiánt és Varga Csongort hallottátok.
Sziasztok!
Holonet Krónikák.